Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Ignát Márk, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a harmadik világháború veszélyére figyelmeztetett, és mielőbbi békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint meg kellene állapodni az oroszokkal, hogy biztonságot és szuverenitást biztosítsunk Ukrajnának, de ne NATO-tagságot. Domanics András összefoglalója.
Orbán Viktor miniszterelnök szerint még nyugaton a szabadságot tartják a legfontosabbnak. Oroszországban a legfontosabb kérdés, hogyan lehet az országot egyben tartani. A kormányfő erről a Tucker Carlsonnak adott interjúban beszélt.
We have to understand that we cannot beat them as we do just now. It's impossible. They will not kill their leader, they will never give it up, they will keep together the country and they will defend it.
Meg kell értenünk, hogy nem tudjuk őket a jelenlegi módszerrel legyőzni. Ez lehetetlen. Nem fogják meggyilkolni a vezetőjüket, sosem fogják feladni, egyben fogják tartani az országot és meg fogják védeni. Fogalmazott Orbán Viktor, aki viccnek nevezte azt a felvetést, hogy az oroszok elmozdítanák Vlagyimir Putyint az elnöki székből. A miniszterelnök szerint veszélyes lenne egy erős vezetés nélküli széteső Oroszország. Ami Oroszországban vagy Ukrajnában történik, az 24 órán belül elér Magyarországra is. Így másképp látjuk a helyzetet, mint a biztonságos Washingtonban, mondta az amerikai újságírónak a magyar miniszterelnök.
Washington is far away, Russia and Ukraine is close.
Washington messze van, Oroszország és Ukrajna közel, mondta Orbán Viktor, aki szerint veszélyes időket élünk a harmadik világháború veszélyével az ajtóban. A miniszterelnök az északi áramlat vezeték közel egy évvel ezelőtti felrobbantásáról azt mondta, ha bárki ugyanezt tenné a déli vezetékkel, azt azonnali háborúsoknak vagy terrorista támadásnak tekintenénk, és azonnal reagálnánk.
Call back Trump. That's the only way out.
Orbán Viktor szerint vissza kell hívni Donald Trumpot az Egyesült Államok élére, mert az elmúlt évtizedek legjobb külpolitikáját folytatta. Példaként említette, hogy Trump nem indított újabb háborút, és szót értett Észak-Koreával, Oroszországgal és Kínával is. Így Orbán Viktor szerint Moszkva Trump elnöksége alatt nem tudta volna megtámadni Ukrajnát.
So Trump is the man who can save the Western world and probably the human beings in the globe as well.
Trump az az ember, aki megmentheti a nyugati világot és talán az emberiséget is az egész földön, fogalmazott a magyar miniszterelnök, aki szerint Ukrajna NATO tagsága jelenleg veszélyes lenne, ezért meg kellene állapodni Oroszországgal egy olyan új biztonsági architektúrát illetően, hogy biztonságot és szuverenitást biztosítunk Ukrajnának, de nem NATO tagságot.
First you should admit probably publicly acknowledging that the key is in your hand. So if United States would like to have a peace, next morning there is a peace.
Először is be kellene ismerni, nyilvánosan is el kellene ismerni, hogy a kulcs az Egyesült Államok kezében van. Tehát ha az Egyesült Államok békét szeretne, akkor másnap reggel béke lenne, fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint az ukránok egymagukban nem versenyképesek ebben a háborúban, tehát ha nem jön pénz és támogatás nyugatról, elsősorban Amerikából, véget ér a háború.
I try to have a rational relationship with the Russians, especially on economy and energy.
A magyar kormány megpróbál racionális kapcsolatot fenntartani Oroszországgal, különösen a gazdaság és az energia terén, mondta Orbán Viktor, aki szerint a NATO tagjai biztonságban vannak, mert Oroszország ahhoz sem elég erős, hogy Ukrajnát legyőzze. Domonics András, Inforádió 88,1.
A volt kijevi magyar nagykövet szerint Magyarország mindent megtesz Ukrajnával kapcsolatban. A kijevi vezetés ugyanakkor tendenciózusan félreérti a magyar megnyilvánulásokat. A magyar-ukrán kapcsolatok alakulásáról kérdeztük Így Ártó Istvánt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök az amerikai Tucker Carlsonnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy úgy lehetne leggyorsabban lezárni az orosz-ukrán háborút, ha a nyugat beszüntetné Ukrajna anyagi támogatását és leállítaná a fegyverszállításokat. Az ukrán külügyminisztérium szóvivője erre úgy reagált, hogy idézem, nem tudjuk, hogy megy ez Magyarországon, de Ukrajna nem kereskedik sem területeivel, sem szuverenitásával. Oleg Nikolenko az idézett nyilatkozatában az orosz vezetés szószólójának nevezte a magyar kormányfőt. A telefonvonal túlsó végén van Így Ártó István, korábbi kijevi nagykövet, Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mit szól ezekhez a nyilatkozatokhoz, oda-vissza?
Hát nézd, az ukrán külügyminisztérium szóvivője pontosan nem tudom, hogy mire reagált, hiszen emlékeim szerint nem hangzottak el ezek a kijelentések Magyarország miniszterelnöke szájából. Általában jellemző is a szóvivő úrra, hogy egy kicsit erősebben fogalmaz. Nem első alkalom, hogy magyar politikát vagy a magyar magatartást kommentálta eléggé heves módon. Úgyhogy pontosan illeszkedik sajnos abba a tendenciába, hogy Kijevbe időnként tendenciózusan félreértik a magyar megnyilvánulásokat. Ami a miniszterelnök reakcióját vagy kommentárjait illeti az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban, azt hiszem, hogy ez következetes magyar magatartás így már hosszabb ideje.
Ugye a háború kezdete óta hogyan alakulnak a magyar-ukrán kapcsolatok? Szerint a háború előtt nem voltak túl jók.
Folyamatosan zajlott egy leszálló ága ennek a kapcsolatrendszernek, amely, ha úgy vesszük, akkor 2017 óta tartott, amikor Ukrajna aktívan elkezdett egy jogfosztó magatartást tanúsítani a kisebbségek irányába, beleértve a kárpátai magyar közösséget is. Ezt a magyar kormány és Magyarország folyamatosan szóvá tette, illetve megpróbálta ezt a tendenciát megfordítani, tehát leállítani azt a folyamatot, hogy ez a jogszűkítés kiterebélyesedjen Ukrajnába. Ukrajna nem feltétlenül reagált erre pozitívan, és átterelte ezt a vitát egy politikai síkra, ahelyett, hogy a jogi kereteket vizsgálta volna fölül. A háború kitörése után, ez nem titok, Magyarország természetesen félretette átmenetileg ezeket a kisebbségi problémákat, és azt mondta, hogy Ukrajna támogatása ebben a helyzetben mindennél előbbre való. Az ukrán vezetés idézőben való reakciója erre sajnos az volt, hogy tavaly decemberben elfogadtak egy kisebbségi törvényt, amelynek az lett volna a funkciója eredetileg, hogy korrigálja úgymond a korábbi törvényhozási problémákat, a kisebbségek számára hátrányos kereteket. Ennek dacára az a törvény ezt tulajdonképpen bebetonozta mind az oktatás, mind pedig a nyelvhasználat terén a korlátozásokat. Ez mindenféleképpen egy nagyon negatív üzenet volt, ezt nem Magyarország állapította meg, hanem látjuk, hogy Románia is reagált erre, illetve nagyon fontos az, hogy az Európa Tanácsban egy működő Velencei Bizottság is súlyos kritikákat fogalmazott meg.
Az mennyire jellemzi a két ország viszonyát, hogy a háború kitörése óta Novák Katalin köztársasági elnök igen, de Orbán Viktor magyar kormányfő még nem járt ki ebben?
Látogatás ez több alkalommal is napirenden volt, de úgy hiszem, hogy ennek azért komoly feltételei kell legyenek. Ez meg is fogalmazódott több alkalommal. Ezeknek a teljesülése esetén én úgy gondolom, hogy nincs akadály ennek a látogatásnak. Természetesen a köztársasági elnök asszony látogatása fontos volt, különösen legutóbbi, hiszen sikerült tárgyalnia az ukrán elnökkel, és ott úgy gondolom, hogy alapvetően egy sor fontos kérdésben ők valamiféle egyetértésre jutottak. Lássuk meg, hogy ezeknek mi lesz a jövője, hogyan alakul aztán a gyakorlatban ez a kérdés, és utána természetesen nyilván Budapest nyitottsága is fönnmarad.
Ön szerint hogyan lehet jól képviselni a magyar érdekeket egy ilyen helyzetben? Ugye egyrészt az ukrán hozzáállás, másrészt nincs teljes egyetértés Magyarország, illetve az Európai Unió vagy az európai szervezetek között sem mindenben.
Fontos leszögezni, hogy Magyarország eddig minden Ukrajnával kapcsolatos lépést, amelyet a nemzetközi közösség hozott vagy tervezett, azokat támogatta, kivéve a kezdetektől az volt a magyar álláspont, hogy nem szállítunk fegyvereket Ukrajnába, és így próbáljuk meg a háborút lerövidíteni, vagy pedig a háborút egy béke folyamat felé terelni, de ettől függetlenül Magyarország sohasem ilyen akadályt nem bődített az ukrán törekvésekkel szemben. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban egy sor félreértés kering mind a nemzetközi közvéleményben, mind főleg elsősorban sajnos Kijevben. Hogy ennek mi az oka, és milyen, hogy is mondjam, csak jó magatartást lehet még ehhez képest tanúsítani, hát ez egy sor kérdést érint. Elsősorban úgy gondolom, hogy azokat az ideológiai szembeállásokat is, és általában a Magyarországgal kapcsolatos nyugati politikát, amely hát látjuk, hogy számos más területen is kritizálja Magyarországot. De én úgy hiszem, hogy Ukrajnával kapcsolatban, amit lehet, Magyarország megtesz.
Így Ártó István volt kijevi magyar nagykövetet, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Magyarország nem szavazza meg Ukrajna anyagi támogatását mindaddig, amíg az ukrán korrupció ellenes ügynökség nem veszi le az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról, mondta a külügyminiszter a spanyolországi Toledóban, ahol az uniós tagállamok külügyminiszterei az ukrán külügyminiszter társaságában tartottak informális tanácsülést. Szijjártó Péter azt is egyértelművé tette, hogy Magyarország nem járul hozzá Ukrajna uniós tagságához sem, ha Kijev nem adja vissza a kárpátaljai magyarok nemzetiségi jogait. Herceg Zsolt összefoglalója.
Tovább kell erősítenünk a béke hangját, mert a többség a háborúval van elfoglalva, fogalmazott a miniszter.
Következő 4 esztendőben, minden évben 5-5 milliárd eurónyi forrást kívánnak felhasználni az Ukrajnába szánt fegyverszállítások finanszírozására. Ez rendkívül elszomorító. Mi magyarok nem akarunk még 4 évnyi háborút. Nagy nyomás volt ma, hogy egyrészt szavazzuk meg azt, hogy az Ukrajnának fegyverszállító tagországok újabb 500 millió eurót kapjanak, emellett pedig természetesen nagy a nyomás arra nézést, hogy ezt a bizonyos 4x5, vagyis összesen 20 milliárd eurós fegyverszállítási támogatási csomagot szavazzuk meg. Na most azt jelenteni így a kettő együtt, hogy Magyarország több mint 200 millió eurónyi, vagyis több mint 80 milliárd forintnyi hozzájárulást kellene, hogy adjon a következő években a fegyverszállításokhoz, azon magyar adófizetők pénzéből, akik nem tehetnek erről a háborúról, nem támogatják ezt a háborút, ez nem az ő háborújuk, semmilyen felelősséggel nem viseltetnek, ennek ellenére 80 milliárd forintot kellene fizetniük a következő években.
Ezt a javaslatot a magyar kormány nemhogy elfogadni, de még megvitatni sem hajlandó, szögezte le Szijjártó Péter.
Nem is fogjuk megvitatni mindaddig, amíg az ukrán korrupció ellenes ügynökség le nem veszi az OTP bankot a háború úgynevezett nemzetközi szponzorainak listájáról.
A tárca vezető azt is hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nem fogja engedélyezni a nukleáris szankciók bevezetését.
2005 óta nem importált annyi uránt az Egyesült Államok egy fél esztendő alatt Oroszországból, mint az idei esztendő első felében. Tehát az, hogy továbbra is szétverje a szankciós politikával az Európai Unió, az európai gazdaság versenyképességét, és kedvezzen az amerikai vállalatok versenyképességének, ezt mi nem fogjuk engedni.
Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
Fogyóban van-e az Egyesült Államok Ukrajna iránti lelkesedése? Egyes amerikai médiumok szerint a nagy politikai pártok nem akarják, hogy Ukrajna elnökválasztási téma legyen. Közben arról is szólnak hírek, hogy rossz Joe Biden és Volodymyr Zelenszkij viszonya. Svetnik Endre összefoglalója.
Miközben folytatódik az ukrán ellentámadás, az eddig támogató nyugati lapokban kezdenek kételkedő vélemények megjelenni. Augusztus 17-e és 22-e között vezető amerikai lapoknak, a New York Timesnak és a Washington Postnak, valamint a brit Financial Timesnak nyilatkoztak nevük elhallgatását kérő amerikai katonatisztek és hírszerzési elemzők, és azt csugalták, hogy kudarcot vallhat az offenzíva. Túl sok ukrán katona van rossz helyen, mondta a New York Timesnak egy forrás. Ezzel párhuzamosan finoman elkezdték kikezdeni az eddig hősként kezelt Zelenszkij ukrán elnököt. Recenziók jelentek meg a Joe Biden elnökségéről írt első könyvről, az utolsó politikusról. Ebben Frank Ford a szerző azt írja, hogy Zelenszkij nagyon elrontotta első találkozóját Bidennel, kettejük viszonya kezdetektől rossz volt, mert az ukrán elnök úgymond nem mutatott kellő tiszteletet az idősebb férfinek katasztrofális első találkozójuk során. Az ukrán vezetés most aggódik az anonim amerikai források által inspirált és az ellentámadást pesszimista hangnemben kommentáló cikkek miatt. A szivárogtatók némelyike azt is állította, hogy Ukrajna nem fogadta meg az amerikaiak stratégiai és taktikai tanácsait. Más híradások arra utalnak, hogy az ukrán férfi lakosság egy része megpróbálja elkerülni a sorozást, és hogy hiába emlegetik, hogy nyugati kiképzést kaptak ukrán egységek, azt olyan kiképzők vezették, akiknek nincsenek ismereteik egy olyan háborúról, mint ami most folyik. Az Evening Standard című brit lap szerint közben az ukrán főparancsnokság legalább annyira, ha nem nagyobbra értékeli a viszonyt a britekkel, mint az amerikaiakkal. Mindezzel a háttérben utazott augusztusban Zelenszkij elnök parancsnokaival a lengyel határra, hogy ott vezető amerikai parancsnokokat próbáljon meggyőzni, ne hagyják magára az országát. Az amerikaiak között ott volt Mark Milley tábornok vezérkari főnök, és Chris Cavoli tábornok, az Európában állomásozó amerikai erők parancsnoka és a szövetséges erők főparancsnoka. Az ukránok ragaszkodtak hozzá, hogy vezető brit tisztek is jelen legyenek. A standard szerint az a tény, hogy személyesen találkoztak, azokat a félelmeket tükrözi, amelyek szerint demokrata és republikánus politikusok is fel akarnak hagyni Ukrajna támogatásával, mert nem akarják, hogy az téma legyen a jövő évi elnökválasztásokon. Az amerikai médiában megjelent kétkedő hangokat három stratéga, David Petraeus tábornok, iraki és afganisztáni veterán, Elliot Cohen politológus és egy brit politológus, Lawrence Friedman professzor próbálja ellensúlyozni. Szerintük nem az alapján kell eldönteni Ukrajna nyugati támogatását, hogy hogyan alakul a harcok mostani szakasza. Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter pedig közben azt üzente az ellentámadás lassú ütemét bírálóknak az EU külügyi találkozóján. Fogják be, mert az olyan, mintha arcon köpnék az ukrán katonákat. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Németország a napokban szállított Ukrajnának 50 Leopard 1-es harckocsit, a Németország egyik legszélesebb körben követett elemzője szerint, azonban ezek nem jelentenek érdemi segítséget. Kajzer Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint ezekkel a járművekkel nem az orosz védvonalak áttörése a cél.
Szerintem meg az elemzők egy része is megvaló győződve, hogy ezeket a Leopard 1A5-eseket, amik valóban már évtizedekkel ezelőtt kilettek vonva, tehát nagyjából az ezredforduló idején vonták ki a hadrendből ezeket a harckocsikat. Ezeket nem is elsősorban támadásra használja az ukrán haderő, hanem ugye azokon a frontszakaszokon, vagy nem is frontszakaszokon, hiszen ugye Oroszország meg Ukrajna határának egy része határként funkcionál, tehát Harkivtól nyugat irányba az orosz-belorusz-ukrán hármas határig nincs háború, tehát ott van egy államhatár a két ország között. Viszont nem meglepő módon, hogy nehogy hátba támadják ugye a kelet-ukrajnába harcoló ukrán erőket, jelentős ukrán erőket ott is állomásoztatnak előkészített védelmi állásokkal, és ott beásva, fedezékben elhelyezve azért ezek a harckocsik is nagyon komoly jó szolgálatot tehetnek az ukrán haderőnek. Ugye itt nincs olyan kockázat, hogy támadás van, ki kell menni a nyílt terepre, ahol a modern páncéltörő rakéták, illetve különféle páncéltörő gránátok megtizedelnék ezeket a régi eszközöket, ugye jól álcázva, toronyig beásva, ezek az eszközök is képesek arra, hogy jelentős orosz támadó erőt megállítsanak, tehát igazából ezeket az ukránok védelemben fogják használni.
Kajzer Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Bár törvény erre nem kötelezi, mégis ukrán tannyelvű osztályt akart indítani a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc középiskola frissen kinevezett ukrán igazgatója. A kezdeményezést a tantestület tiltakozása és egységes kiállása akadályozta meg. A tanárok szerint a városvezetés azt tervezi, hogy megszűnjön a magyar oktatás az iskolában. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke helyi politikai bosszúról beszél. Tatár Tima összefoglalója.
Keleten a helyzet változatlan, fogalmazott Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke az Inforádiónak. Az oktatási törvény értelmében Ukrajnában a magyar iskolák 5.-6. osztályában a tantárgyak mintegy 20%-át ukránul kell tanítani.
Egyelőre ezen a két év folyamon nagy gondot nem okoz, mert magas óraszámban kell az ukrán tanítani, az már a tantárgyaknak 20%-át kiteszi. És ugye úgy volt, hogy akik tavaly 9. osztályt végeztek, azok 10. osztályban már a tantárgyak 60%-át ukránul kell, hogy tanulják. Na ezt hosszabbították meg, majd csak jövőre fog ez életbe lépni.
Törvényi kötelezettség tehát nincs arra, hogy a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc középiskolában ukrán osztályokat kellene indítani. Orosz Ildikó szerint egy helyi konfliktus áll a háttérben, egyik érintettje pedig az intézmény korábbi igazgatója, akit eltávolítottak a posztjáról. Jelenleg a bíróságon küzd igazáért, amely egyébként első fokon neki adott igazat.
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség delegáltjai a városi tanácsban úgymond nem voltak hajlandók részt venni a polgármester által vezetett koalícióban, és ezért most egyfajta politikai bosszúállás történik.
Igen, ez a városvezetésnek az akarata, ez egyértelmű. Mindent elkövet annak érdekében, hogy a Munkácsi Magyar Iskolát gyakorlatilag megszüntessék, felszámolják.
Erősítette meg Popovics Béla az intézmény tanára. Az újonnan kinevezett igazgató és helyettese nem tud magyarul. Nincs kapcsolatuk a magyar közösséggel, és iskolavezetői gyakorlattal sem rendelkeznek, tette hozzá. A két új vezető az évindító szakszervezeti gyűlésen azt mondta, már most szeptembertől ukrán első osztályt akarnak indítani, és céljuk a tantárgyak egy részének ukránul oktatása is. A tantestület tiltakozott.
A tantestület pedig kiállt emellett, hogy egyértük azt, hogy az ukrán osztályt nem fogják beindítani. Most nem, de biztos vagyunk benne, hogy a közeljövőben, ha valami nem változik, akkor ezen módosítani fogunk.
Popovics Béla szerint, ahogyan az intézményvezetőket, úgy ukrán tanárokat is hoznak majd a második Rákóczi Ferenc középiskolába. A tantestület azonban egy emberként áll ki az igaza mellett, hangsúlyozta a Munkácsi középiskola tanára.
Iván Korcsok korábbi diplomata volt szlovák külügyminiszter, bejelentette, hogy polgári jelöltként indul a jövő évi szlovákiai elnökválasztáson. A politikai pártok vegyesen reagáltak a bejelentésre, a szövetség pedig biztosan nem támogatja Iván Korcsokot. Nyimesi György, a Magyar Párt képviselőjelöltje szerint külügyminiszterként kiérdemelte, hogy a magyarok persona non grataként tekintsenek rá. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Iván Korcsok a szülővárosában Besztercebányán jelentette be, hogy polgári jelöltként indul a 2024-es államfőválasztáson. Azt mondta, miután mérlegelte a döntést, nem lát okot arra, hogy tovább halogassa a bejelentést. Hozzátette, tisztában van azzal, milyen belpolitikai helyzet van jelenleg Szlovákiában, és kijelentette, szeretné távol tartani magát a parlamenti választási kampánytól az elkövetkező hetekben, inkább a jelöltséghez szükséges 15 ezer aláírás összegyűjtésére akar összpontosítani. Elképzeléseiről a szeptember 30-ai parlamenti választás után tájékoztat részletesebben.
Tento priestor pre mňa nastupuje po parlamentných voľbách.
A szlovák diplomácia volt vezetője szerint Szlovákia hosszú évek óta egy helyben toporog, ezért mindent meg kell tenni, hogy az ország kilábaljon ebből a stagnálásból. Kampányában a hazafiságról és Szlovákia álláspontjának kérdéséről is beszélni akar. Zuzana Csaputová jelenlegi köztársasági elnök 2024-ben távozik hivatalából, nem indul újra az államfői tisztségért.
Teším sa každému demokratickému kandidátovi, ktorý zdieľa rovnaké hodnoty ako ja.
A bejelentésre reagálva elmondta, minden elnökválasztáson induló demokratikus jelöltnek örül, akinek hasonló az értékrendje, mint neki, ezért Iván Korcsok indulását is örömmel fogadta. A parlamenti választás első számú esélyese a Robert Fico vezette Smer elutasítja Iván Korcsokot, akit a párt tipikus köpönyek forgatónak tart. Köszönjük, nem kérünk belőle, a szlovák köztársaság államfőjének egy olyan embernek kell lennie, aki szuverén szlovák külpolitikát folytat, harcol a békéért és képes arra, hogy elutasítsa azokat az idegen érdekeket, amelyek ártanak Szlovákiának. Iván Korcsok az egyik felsorolt feltételt sem teljesíti, jelentették ki az állásfoglalásukban. A másik ellenzéki párt, a HLAS szerint Korcsokot az utóbbi kormányok tagjaként felelősség terheli az ország állapotáért. A liberális szabadság és szolidaritás pedig csak a parlamenti választás után fog dönteni, hogy mely elnökjelöltet fogja támogatni, azt azonban megjegyezték, hogy Iván Korcsok értékrendje közel áll a párt értékrendjéhez. Iván Korcsok elsősorban a liberális és jobb-közép pártok szavazóinak támogatására számíthat. Külügyminiszterként többször konfliktusba keveredett a magyarországi külüggyel. 2021-ben a szlovák külügy bekérette a pozsonyi magyar nagykövetet, miután Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Révkomáromban Gyimesi György akkori olanos képviselővel tárgyalt a szlovák állampolgársági törvényről. Gyimesi immár a szövetség színeiben szeretne bejutni a pozsonyi parlamentbe, Iván Korcsok indulására pedig úgy reagált, hogy a magyar párt biztosan nem támogatja őt az elnökválasztáson, sem az első, sem az esetleges második körben. Iván Korcsok külügyminiszterként kiérdemelte, hogy a magyarok persona non grataként tekintsenek rá, végig úgy viselkedett, mint aki nem tart igényt Szlovákia 450 ezer polgárának támogatására, jegyezte meg a szövetség képviselőjelöltje. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalina, műsorvezető Ignát Márkot, viszont hallásra.